Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Amikor szerkesztés közben hallgattam ezt a beszélgetést, azon gondolkodtam, mi van ennek a történetnek a mélyén. Mi mozgatja, mi tartja benne a szereplőit? És egyszer csak meglett. Fogalmam sincs hogyan, honnan jött, csak felbukkant ellenállhatatlanul. Gravitáció. De nem a súly a nehézségi erő értelmében, hanem úgy, ahogyan Einstein leírja. Térgörbület. Beszélgető társaimnak arra a helyre lejt a tér, és tartja ott őket, ahol átléphetnek a mindennapi világukból oda, ahová saját gravitációjuk mutat. Vannak ilyen helyek. Ide nem az erő, hanem a saját terük görbülete, lejtése vonza az embereket. Talán nem tudják miért, de ha ott vannak, megérkeztek. Nem könnyebb, mint máshol. Lehet, hogy nem is jobb, mert a mindennapok azok mindennapok. De a gravitáció ott tartja őket, a tér mutatja helyüket. A bor pedig, amit készítenek, legyen az vibráló Schiller vagy friss, gyümölcsös olasz rizing, ennek a gravitációnak a palackba zárt eredménye. Vendégeim Kállai Éva és Székás Krisztián, a Kállai Borház társtulajdonosai.
Sziasztok!
Szia, Igor!
Sziasztok!
Mondhatom, hogy ti aféle amatőr borászok vagytok? Már ugye van borházatok, de van főállásotok is, mégpedig mind a ketten a repülőiparban dolgoztok. Krisztián repülőmérnök, Éva pedig a Hungarokontroll egyik, hát nem egyik, az oktató cégét irányítja. Szóval?
Igen, így van. Azt szoktuk mondani, hogy családi butik borászatunk van.
Ez nagyon jó hangzik, ez a butik hotel, butik borászat.
És egyúttal hobbi borászat is. Talán már túlnőtt a hobbi keretein belül, de egyelőre hétvégén, esténként, éjszakánként tudunk rá időt szakítani.
Szóval azért ez egy vicces kérdés, hogy amatőr borászok vagytok-e, mert Éva, te egy nemzetközi borakadémikus vagy. Ugye, ha jól láttam a leírást, DIPW-szet, azt nem tudom kimondani, Wein Akademiker. Ez valamit németül jelent, de azt jelenti, hogy magasan képzett nemzetközi szintű borász vagy, borszakértő.
Tizenpár éve kezdtem el foglalkozni a borokkal, korábban őszintén nem is fogyasztottam alkoholt, de szerettem volna megismerni, és akkor beszippantott a borok
és
világa.
És csak úgy eszedbe jutott, hogy milyen jó a bor, és mi nem a csokoládé, vagy bármilyen
Jó kérdés. Láttam egy hirdetést, hogy alapfokú borszakért, hogy bortanfolyamot indítanak, és arra jelentkeztem.
De úgy, hogy nem ittál egy
kor... Nem igazán. Családi eseményekkor elmentünk nyaralni egy-egy pohárral, de nem volt, semmi tudásom nem volt a borokról. Aha. És akkor így elkezdtem tanulni. Tudod, ez is olyan, hogy minél többet tudsz, tanulsz valamiről, rájössz, hogy annál kevesebbet tudsz,
hát
és mindig
biztos.
Többet és többet szeretnél tanulni. És akkor így végigjártam a vészet három szintjét Magyarországon, és akkor a...
A vészet, ez micsoda? Segíts nekem.
Ez a Wine and Spirit Educational Trust, ez egy angol székhelyű oktató szervezet, és ez eredetileg borkereskedőknek, borszakértőknek indult képzés, most már világszerte nagyon sok iskolájuk van, képzőhelyük van, és nálunk az első három szintjét lehet elvégezni, a negyedik szint a diploma, amit felolvastál, és azt Ruston végeztem, és Ruston a Wein Academy, ami az ausztriai bor marketing bizottságnak a tulajdonában előképző szervezet. Ha ott végzel, és írsz egy diplomamunkát, akkor elnyered ezt a Wein Akademiker címet, és ezt így németül használjuk, szóval ezt nem igazán szoktuk lefordítani.
De azért kíváncsi vagyok, hogy mit tud egy Wein Akademiker? Tehát, hogy amikor végez, akkor mivel több, mint egy borász mondjuk, vagy nem úgy értem, hogy több, tehát miben, tehát mit
inkább
csinál,
más,
mit csinál a
Wein
Akademiker? Mert ugye tudjuk, hogy a mérnök Krisztián elvégezte az egyetemet, tud repülőgépet szerelni, igen, tehát hogy, és mit csinál a Wein Akademiker, mit tud?
Attól, hogy elvégzed ezt a képzést, bort készíteni nem tudsz egyébként. Tehát ez azért jó. Nem több vagy kevesebb, mint egy borász, inkább más. Egyébként 2 éve elvégeztem a Sós István borászati szakképzőiskolát is, hogy lássam azt, hogy valóban milyen bort készíteni. Igazából a borokról tanulunk nagyon sokat, és segítünk abban, hogy a kultúrált borfogyasztás minél jobban elterjedjen. Nagyon sokan vannak, akik borbirálnak, oktatnak, tanítanak. Sokat tanulunk a borkészítésről is egyébként, a szőlészetről, a bormarketingről is egy picit, és amikor én elvégeztem, akkor még nem csak a borról, hanem az egyéb spiritekről is.
Az a rövid italoktól.
Igen.
Például a viszkikről mondjuk.
Igen, tökéletes példa.
Csak azért mondtam, mert nagyon szeretem.
Én is.
Krisztián, te pedig, hát szerintem te nem sok szőlőtőkét láthattál a repülőgépiparban, vagy mint mérnök. Hát, vagy ezt tévedek, vagy neked mi közöd a borhoz?
Hát, mint repülőmérnök.
Nyilván szereted.
Nem sok bort. Én testesítem meg az átlagfogyasztót.
Az nagyon jó. Egy borászat az kell, nem?
Igen, mert mi máshogy iszom a bort, máshogy kóstolom a bort, és más remélem is van egy borról.
Te vagy a célcsoport akkor,
ugye? Alapvetően én vagyok a tömeg célcsoport, ez egy jó megfogalmazás, meg pincemunkás is vagyok mellette.
Hát az még jobb.
Az mindenki.
Illetve mindenféle műszaki dolgokat szerzek, építek, rakok össze, szivattyúk, csővezetékek, tartályok és társaik. Visszatérve a kérdésedre, repülőként nem sok bort szőlőt láttam, de mondom mindenkinek a nagyszülő, szülő kapcsán látott szőlőt, nagypapám ugye agrármérnök volt, ő, aki volt szőlője, minden évben ugye szüret, ez a tipikus, jó, végzünk egy-két orlat, és akkor még estés szőlőt szedtünk, és akkor préselgetés. Persze sokkal kisebb dimenzióban, de az alapokat az ember azért ott megtanulta, és most ugye egy dimenziót léptünk, vagy akár több dimenziót is léptünk ebben, tehát úgymond nem teljesen ismeretlen terület a számomra, de azért van mit tanulni. Ebben, hál' Istennek, közös, mint a repülésben is ugyanez van, hogy a repülés az egyik legjobban szabályozott iparág, talán a második legjobban szabályozott a nukleáris iparág mögött, és itt is hiába az ember több mint 25 éve dolgozik ebben a szakmában, minden évben, minden hónapban tanul valami újat, mindig változnak a követelmények, jogszabályok, új technológiák jelennek meg, repülési biztonságot növelő, különböző új eljárások jelennek meg, amelyeket mindig ugye meg kell tanulni, adaptálni kell, be kell vezetni, szóval ilyen téren ez hashtag nem jelent problémát, hogy nap mint nap ugye, itt említetted, hogy amatőr borászat vagyunk, mi is tanulunk, tehát minden egyes szürettel, minden egyes tevékenységgel sokkal erőlébb vagyunk, illetve sokkal több tudásunk van, mert azt nem fontos elmondani, hogy Évi is mondta, hogy ezt mi csináljuk.
Hát ezt az amatőrt, ezt nem abban az értelemben
egyértelmű, tehát én sem értettem félre, de az, hogy tényleg nap mint nap is mi csináljuk, tehát nem az, hogy pénzügyi befektetők vagyunk és vettünk egy borászatot, hanem ténylegesen mi
egyébként látsz
vele.
Valami hasonlóságot a repülőipar és a borászat között, tehát másképp kérdezem, tudsz valamit hasznosítani abból, amit megtanultál a repülési iparból, itt a borászatból? Hát, fegyelem, szabályok, ilyesmik, vagy a borban nincs ilyen?
Alapvetően ugye van egy filozófiánk, de ezt mondom, Évéről biztos többet tud mondani, hogy alapvetően ugye a legfontosabb ez a tisztaság, minél kevesebb behatás legyen a bornak, minél kevesebb kémiai behatásunk legyen a szőlőre. Tehát ilyen tényleg az, hogy szabályokat követünk, precizitás ez mindenképpen. Viccesen mondva, hogy tanultunk hidraulika rendszerekről, a repülőgépek, itt mögött is van a csövek, folyadékok, szivattyúk.
Az tehát... nem idegen.
Tehát a műszaki oldal az ilyen téren nem idegen.
Hát ha már említetted a borkészítést, akkor egy kicsit vágjunk bele, mert olvastam tőled egy relatíve hosszabb idézetet, de szerintem ezt érdemes lenne kifejteni talán. A tisztaságot, a magas minőséget, a fajta jelleget, a termőhelyi sajátosságok bemutatását és az egyensúlyt nagyon fontosnak tartom. Megjelentek a termelői összefogásra épülő régiós bormárkák, amik borpiramist építenek és marketing tevékenységet is ellátnak. Fontos, hogy a borászatok megkapják munkáikért az elismerést, a magyar bor elérje a hagyományaihoz méltó hazai és nemzetközi elismertséget. A magyar fogyasztókat ennek érdekében edukálni szükséges. Hát nekem ez a rövid idézet, ez egy komplett probléma halmaz. Az első kérdésem mindjárt, mit kell érteni tisztaság, magas minőség és fajta jelleg alatt? Ezt hogy kell értelmezni? Mert nyilván nincs kosz a pincébe. Tehát, hogy én úgy gondolom a tisztaság, hogy egyébként tiszta körülmények vannak.
Igen, azt gondolom, hogy ez ilyen number van elvárás egy borászattal szemben. Azért sajnos látunk példát arra is, hogy nem minden rend van. Szokták egyébként mondani, hát vagy ahol...
Ez egy élelmiszeripari
igen,
hely,
igen,
nem?
Igen, igen, igen. De úgy a környezet is, úgy a tartályon kívül is legyen tisztaság. Szokták mondani, ahol női borász van egyébként ott.
De ez fontos egyébként, hogy ez mit jelez, hogyha tisztaság és rend van? Jelez valamit?
Szerintem igen, meg nem fertőződik a bor, tehát nem kerül bele olyan anyag, vegyület, baktérium, ami nem oda való.
A magas minőség, hát azt nem tudom, azt nem lehet magyarázni, az jó. Az azt jelenti, de a fajta jelleg, az mit jelent?
Azt jelenti, hogy ha veszünk egy szőlőfajtát, vannak olyan szőlőfajták, amik nagyon neutrálisak, és az elkészítési módhoz igazodóan sokfélét készíthetünk belőle.
Most annyi szakszót mondtál, hogy neutrális szőlőfajta. Az mit jelent? Amikor megiszod a bort, akkor se ilyen, se olyan, se száraz, se édes.
Nem erre gondolok. Vegyünk például egy Chardonnay-t, ami tipikusan egy nagyon neutrális. Ez a szőlő neve. Ez egy franciaországi szőlőfajta, Magyarországon is nagyon elterjed,
én
de a világon mindenhol.
Nagyon könnyű bor lehet belőle csinálni.
Lehet, igen. Erre utaltam, hogy sokféle, tehát az elkészítési módtól, a területtől, honnét származik a szőlő, sokfélét tudsz belőle csinálni. Például, ha veszünk egy sámpányt, egy pezsgőt, az nagy valószínűséggel Chardonnay is van benne, az egy friss, pezsgő üdítőbor, de mondjuk, ha gondolunk egy kaliforniai Chardonnay-re, ami új hordóba, akkor ez egy ilyen trestes, krémes, vaníliás, aromájú bor is lehet belőle. De vannak olyan szőlőfajták, főleg egy adott régióra jellemző hazai fajták, amiknek általában van egy jellegzetes készítési módja, és akkor nagy valószínűséggel az adott területről származó bor hasonló.
Most egyre több a szárazulat, tehát a klímaváltozással ezek a körülmények jelentősen megvan. Gondolom benneteket is érint a klímaváltozás, a nagy meleg, szárazság. A szárazság, a hirtelen esők, a nagyon nagy időjárási szélsőségek, ez akkor is mondjuk nagyjából ugyanabban az időben kell szüretelni? Vagy ezt látjátok a szőkimentek, és megnézitek, hogy hol állunk?
Nagyon gyakran naponta kóstolgatjuk, mérjük.
Kimentek, leveszitek szájra, ez most jó lesz, nem lesz jó.
Igen, igen, és akkor a cukortartalmát megmérjük refraktométerrel, de kóstoljuk leginkább. Nálunk az elmúlt 3 évben közel hasonló napokon szüreteltünk, tehát nagy mértékben nem változott, de ez is függ a borásztól, függ attól a stílustól, amit szeretnél
tehát ez
képviselni.
Is a stílus része, a szüret ideje?
Igen, mert... Ugye a szőlőben, ahogy érik a szőlő, egyre kevesebb lesz a sav, és több a cukor. Több a cukor, akkor magasabb alkohol lesz benne, miután kierjed a bor. Ezért többen korábban szüretelnek, hogy még magasabb maradjon benne a sav, és akkor ilyen szép, elegáns borokat készítsél. De lehet, hogy akkor még nem ért el azt az érettségi fokot, ami tanácsos egy borban, és nincsenek meg azok a nagyon kellemes aromák, és ez az eltarthatóságot is egyébként befolyásolja. Tehát nem lesz egy szép, kellemes, hosszú távon iható borot.
Mennyi időt következik be? Bocsáss meg, Krisztián, akartál még ehhez valamit mondani?
Igen, és hozzá, hogy mikor találunk szüretelőt, aki jön szüretelni.
Na, ezt akartam
szóval
kérdezni.
Szóval egy borászunk mondta, hogy sokszor lehet hallani egy bor kritikusoktól, hogy a borász nem megfelelő pontot választotta a szüretre, csak hogy egy időjárás legyen, találja szüretelőt, találja munkást, aki beviszi a szőlőt. Szóval azért ez a jelen időszakban ez a munkaerő hiány, illetve ez a munkaerőhiány, ez nagyon-nagyon sújtja az ágazatot, meg szerintem mindenhol, hogy alig találni szüretelőt, aki eljön napszámba szüretelni, szóval eléggé komplex a kérdés, hogy tényleg ne szakadjon az eső, legyen akkor ember, és ha benne egy ilyen esős idő, az egész csúszik, szóval nem egyszerű, ezt kell választani.
Na pont ezt akartam kérdezni, hogy ez az egyensúly, vagy inkább én libikókaként képzelem el, hogy az egyik a másik rovására így növekszik, és akkor nyilván a vízszintes állapotot, vagy nem tudom, a stílusnak megfelelő állapotot kell megtalálni. Ez mennyire változik? Tehát pont az, amit a Krisztián említett, hogy éppen elcsúszom, tehát nagy a birtokom relatíve, hogy nem tudom az összes szőlőt egyszerre leszedni, akkor már, amit az egyik napon leszedtem, az egy adott minőség lesz, de ha már a másik napon leszedettet készítem, akkor az lehet, hogy ez egy másik lesz, másképp kell hozzá nyúlni, tehát ilyen gyors a változás?
Ez napok kérdése valóban. Tehát, hogy van egy elképzelésed, hogy milyen lenne a tökéletes bor, mikor szüretelnél, és ehhez képest van a valóság. Gyakorlatilag ilyen egy-két héten belül, például Badacsonyban az összes szőlőt le kell szedni, és így összecsúsznak tulajdonképpen az egyes szőlőfajtáknak a
szüretel.
Mindenki akkor mindent akkor szüretel, amikor talál szüretelő munkást, vagy ha esetleg olyan az ültetvény, akkor szüretelő kombány.
24-ben volt, hogy az első ilyen szüretünk, akkor estünk így bele, és akkor mondták, hogy egy hónapot leszüretelt az egész borvidék, ilyen nem volt, és emlékszik, hogy gyerekkorában mentünk, még októberben mentünk születni, meg szeptember
végén. Nekem is.
Tehát most szeptember első hete is kész vagyunk, sőt, júliusban már elkezdik.
Engem egy kicsit a zsákba futásra emlékeztet mindez, de...
Abszolút, és akkor ilyen éjszakáig tartó
szülőfeldolgozás. Hát nem akkor...
És ugye kisebb szőlészetek, mint mi is, ugye nekünk nincsen gépesítésünk, mert ugye nagyoknak van emberük, saját fix emberállományuk, vagy szerződött fix partnerük, vagy van szőlőkombányuk, uh-huh. amivel sokkal egyszerűbben és sokkal gyorsabban végig lehet hajtani, és ugye saját maguk tudják tervezni a saját maguk erőforrásaival a szüretet. Egyre jobban elterjed ugye a kombájnos szüretelés.
Az jó egyébként, mert van, aki azt mondta, hogy hát ez a gépesítés, ez
nem van előnye, van hátránya, mi nem láttuk negatívan, nagyon szépen dolgozott a gép, ugye mi is béreltük a kombányt úgy emberrel, uh-huh. Mint ilyen alvállalkozóként, és nem maradt sok rajta. Nagyon egy előnye van, hogy nagyon hamar végez, és olcsóbb, mint a kéziszület.
Hát ez is lehet ütemezni, ugye a borkészítés szempontjából, tehát hogy ez fontos, ha jól értem az időzítés, és akkor ez segít ebben.
Igen, de itt is ez a probléma, hogy kevés gép van, nagyon drága egy ilyen szőlőkombány, tehát ilyen 100 milliós nagyságrendű összegbe kerül. És ugye limitálta a rendelkezésre álló kombányosok száma, tehát ott is sorba kell állni, időpontot kell kérni, viszont egy előnye van, hogy akár hajnali kettőkor is tud menni, ha kell.
Na de itt jön Évától a másik idézet, hogy a borászatok összefognak. Ez igaz? Mert egyébként azt hallottam, a magyar mezőgazdaságra nem az a tipikusan jellemző az összefogás, ugye volt a TSZ, köszönjük, azt ismerjük. Voltak ilyen államilag, meg Európai Uniós támogatással is lehetett ilyen termelési szövetkezeteket alakítani, meg értékesítési szövetkezeteket. Hát ez nem nagyon jött be. A borászok már, hogy mondjam, felvilágosultabbak, vagy nyitottabbak erre az összefogásra?
Azt mondanám,
a te körzetedben inkább nem mondjuk, hogy a borászok, hanem te mit látsz?
Én inkább szakmai összefogásra gondoltam, vagy legalábbis most ezt látom a mi borvidékünkön, tehát, hogy bárkitől tudok segítséget kérni, szakmai segítséget, tanácsot, felhívhatom őket, egyeztetünk, illetőleg vannak Badacsonyban is olyan rendezvények, ahol a borászok összefognak, mint az említett Badacsony New Yorkban, vagy a Kéknyelű, mint zászlós hajó azzal kapcsolatban. Közös gondolkodás, közös szabályok kialakítása, közös rendezvények. Badacsonyban nem jellemző az, hogy valami közösségi feldolgozó tér, vagy közös eszközök lennének.
Én azt hallottam Burgenlandban, Ruston, vagy hát a környékén, hogy ott például úgy működnek a borászok értékesítés szempontjából, hogy nem mindenki van minden nap nyitva, hanem beosztják egymás között, hogy hétfőn Hans, kedden Friedrich, és akkor így tovább, és az adott keresletet azt szépen kulturáltan elosztják maguk között. Nem tudom, tehát ez nálunk például elképzelhető lenne, mert ez egy nagyon fejlett gondolkodás, ez a mindenkinek legyen jó, win-win minden. A fogyasztónak is, meg a borászoknak is. Tehát ilyesmiről egyelőre még nincs szó, azt hiszem, ugye?
Szerintem ez nagyon jó koncepció. Emlékeim szerint egyébként jó pár évvel ezelőtt Badacsonyban működött ilyen nem a nyári időszakban, hogy minden hétvégén egy vagy két borászat legyen nyitva, és publikus csak voltak ezek a nyitvatartási időpontok, de azért azt látni kell, hogy például, ha Badacsonyi borvidéket nézzük, akkor nagyon szétszabdalt. Ugye Badacsonyban, a hegyen, ott könnyű közlekedni, akár gyalog, akár rendelkezésre állnak taxik, de a Badacsonyi borvidék nem csak Badacsonyból áll. Tehát, hogyha eljövünk Káptalantótiba például, ugye azt nagyon nehéz így megközelíteni. Úgy értem, hogyha tehát a tömegközlekedés, vagy közösségi közlekedéssel leginkább kerékpáron lehet, de a zéró tolerancia miatt ugye autóval nagyon nehéz mozogni borvidéken belül.
Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Kállai Évával és Székás Krisztiánnal, a Kállai Borház társtulajdonosaival.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.